Folytatjuk a krízisek és pofonokat, Méhy József művészettörténésszel beszélgetek, és egy hát nagyon izgalmas ponton hagytuk abba az előző résznél, de valami olyasmit mondtál, hogy mit vállal be, vagy mit vállalunk be egy adott szobornak, emlékműnek azzal, hogy üzenetet teszünk a köztére, és az jutott erről eszembe, hogy ugye amit vállalunk be, abba az is beletartozik, hogy lesz valaki, aki leönti, felöltözteti, megdobálja, tiltakozik, tehát ez mind a sztoria, ugye?
Igen.
És azt mondod, hogy nem pont így, hogy ez egy pozitív folyamat tulajdonképpen, mert ugye ez teszi élővé, vagy ez teszi ezt a erjedés szót használtad. Igen. Meddig érdemes ebbe elmenni?
Hát ez attól függ, hogy milyen az a közösség, mondjuk egy ország, vagy egy kisebb közösség, egy nemzet. Milyen az emlékezet kultúrája, ez nagyban függ ettől. Ami persze függ sok mindentől, a történelem oktatástól kezdve mindenfélétől függ, hogy alakul az emlékezet kultúránk. Egyáltalán van-e ilyen fajta kultúránk? Ez egy nagyon érdekes kérdés.
Olyannyira, hogy fel is teszem azzal, hogy szerintem elérkeztünk a propaganda részhez egyébként, eddig is arról beszéltünk, csak nem mondtuk ennyire ki. Tehát az emlékezet politika, ugye? Az, hogy minek állítunk emléket, milyen emléket állítunk, és ugye volt egy fontos megjegyzésed, hogy ez egy föntről érkező erőből állít valami, vagy egy kiforrott, izzadságos dolog. Mit értsünk emlékezett politika alatt, hogyha ilyen tárgyi, köztéri dolgokról gondolkozunk?
Az emlékezett politika, hát minden, ami a múltra vonatkozó tudásunk, a történelemmel kapcsolatos tudásunkra vonatkozik, és ezzel kapcsolatban valamilyen, mondjuk ebben az esetben szimbolikus módon a jövőre vetítve próbálunk meg valamit, vagy illetve nem mi próbálunk meg valamit behelyezni a köztérbe, hanem a hatalom.
Tehát ugye... Ideológiát nagy, például.
Például ideológiát, például propagandát, például... tehát, hogy ez egy nagyon sokrétű játékszer tud lenni. Tehát sok húron lehet rajta játszani, és ezek egy komolyabb, tehát jól megalapozott emlékezett kultúrával rendelkező közösség bizonyos fokig azt gondolom, hogy védettebb ezekkel szemben, nagyobb vita potenciállal rendelkezik, és ellenállási potenciállal rendelkezik, mondjuk a hatalomnak ilyen jellegű szándékaival.
A demokráciára
szemben.
Gondolsz, ugye azt körül.
A demokráciára gondolok, vagy a demokrácián belül, amikor figyelmet fordítunk arra, hogy az emlékezet az egy konstrukció, hogy figyelmet fordítunk arra, hogy ezt erről gondoskodnunk kell, és a közterünkről is, tehát fontos a közterünk, mert ugye lehetne egy olyan felfogás is, hogy senkit nem érdekel, hogy mi van a köztérben, hiszen a telefonunkba bámulva éljük az életünket, kit érdekel, hogy milyen szobrok vannak, hol fölállítva.
Hát oké, de ugye az, hogy mondjuk egy hatalom, mindenkori hatalom, a saját ideológiája szerint tűzdeli tele a közteret, az azt mutatja, hogy fontos a közterünk.
Igen, de itt, amit mondasz, ez az ige, a tűzdeli tele, az egy nagyon fontos dolog, mert ugye nagyon abban a hitben élünk még mindig, hogy nagyon fontos egy emlékmű. És bármit felállítanak egy, nem tudom én, valami gonosz szobrot valahová, akkor az nagyon fontos. Inkább azt lehet mondani egyébként, vagy finomítani lehet ezt, mert akkor fontos, hogyha jókor van jó helyen, mondjuk itt majd lehet, hogy differenciálni kell, hogy mit jelent a jókor és jó helyen, de a másik az, hogy elég sok van. Tehát a teletűzdelés az egy fontos propaganda és ideológia terjesztő szempont. Mondok egy példát, a két világháború között a Szovjetunióban Sztálint egyáltalán nem érdekelték az emlékművek, egy burzsóvá csökevénynek tartotta az egészet, nem nagyon foglalkozott vele. Egy dolog érdekelte, hogy sokszorosított Lenin szobrok legyenek mindenütt, vagy aztán Sztálin szobrok legyenek mindenütt. Erre volt egy gyár, ahol készítették ezeket a szobrokat, és ugyanazt a szobrot egy azon városban háromszor is felállították egy ilyen gyárból. Tehát mondjuk...
Olyan, egy óriás plakát. Csak
így van, szintiszta propaganda, teljesen mindegy volt, hogy annak esztétikai minősége milyen, hogy gondolkodott-e azon valaki, nem, van egy standard.
Hát ez nem is emlékmű.
Dehogy nem, ez is emlékmű, és teleszórva a propaganda legkegyetlenebb eszköze.
És azon gondolkozom csak, hogy most térjünk rá erre jó időben, jó helyen, vagy egy kicsit később, de ha már így kimondtam, akkor átérhetünk. Ugye te használtad ezt, nálad hallottam ezt a hiszterézis kifejezést, ami, ha jól értem, hogy mindjárt elmondod, hogy hogy van, ez pont az a fajta időszerűsége, vagy hogy jókor keletkezik-e, vagy mennyire utánlövés. Nem. De jó, akkor légy szíves. Akkor az a kérdésem, hogy mit értünk ezzel a fogalom alatt?
A hiszterézis az tulajdonképpen a fizikában meg mindenféle dologra vonatkoztatható, vagy különböző rendszerekre. A lényege az, hogy akkor beszélünk erről, hogyha egy rendszer lassabban reagál. Tehát, hogy van egy spéter. Igen, spéter reagál valamire. És azt gondolom, hogy az emlékmű, mint köztéri létező, erre mi elég komoly spéter, mint társadalom, mint emberek, városlakók, nem tudom, köztérhasználók, nagyon nagy spéter reagálunk a fejünkben. Tehát, hogy olyan képzetek élnek a fejünkben az emlékművekkel kapcsolatban, amelyek 19. századi gyökerűek, és nagyon-nagyon megváltozott azóta a világunk, de mi még ragaszkodunk ehhez.
Akkor ez egy megközelítési mód. Az én fejemben az volt, hogy tényleg félreértettem, azt gondoltam, hogy mikortól reagál arra egy társadalom, hogy valaminek emléket állítson.
Nem.
Túl korán, nem túl késő.
Az is lehet egyébként, ezzel lehet
magyarázni. Mert az is egy spét, hogy ez már lement, vagy akkor kellett volna, amikor ez esedékes volt. Én így értettem,
igen,
a jó
pillanatban. Inkább az, hogy még mindig ugyanúgy viszonyulunk egy történelmi eseményhez, mint korábban. Tehát inkább ez lehet az érdekes benne. Tehát a spétünk például az mondjuk a, ugye én 50-es vagyok, mármint 57 éves, és az én generációmban biztos, hogy vannak ilyen spétek, amik gyerekkorunkban az iskolában kaptunk, a szocializmussal, a tanácsköztársasággal és egy csomó mindennel kapcsolatban.
Mentünk ki a kis zászlókkal a Petőfi szoborhoz.
Így van, és ebben valószínűleg még az emlékműveknek is egy aprócska szerepe van. Tehát, hogy azzal kapcsolatban, hogy nekünk a tekintét a Lenin szobor, a tanácsköztársaság lobogót vívő emberke ott a műcsarnok mellett, ilyesmik jelentették, tehát akár tudat alatt is. És ez biztos, hogy benne van valamilyen spéttel még az agyunkban. Tehát annak ellenére, hogy rendszerváltás, és áttértünk mindenféle más dolgokra, de valószínűleg ezek mind benne vannak, és hordozzuk magunkkal, mint a Robert De Niro a misszióban a rengeteg sisakot a hálóban, amit vezeklésül visz magával.
A példa jó. Korszakváltás, most nem rendszerváltást mondok, mert az, hogy eltakarítanak szobrokat, tehát, hogy ennek itt már nincsen helye, lecserélik másikra, és akkor itt fogok rátérni az 56-os Vaskefe néven futó jelenségre, de nem csak erre. Ugye a rendszerváltáskor, mikor létrejött a szoborpark, akkor az egy jó megoldásnak tűnt, azt hiszem, lehet, hogy ezzel milyen párton vagy, majd elmondod, hogy nem beolvasztás, hanem megőrzés, de voltak olyan szobrok, aminek a művészeti értéke az még nagyon magasra volt értékelve, ebben már biztos vitatkozni fogunk, hogy a Kumbéla, Varga Imre az például hova tartozik, nagyon érdekes szobor, az nekem egy olyan értelemben érdekes volt, hogy egyrészt közel laktunk hozzá, és egyszer csak eltűnt. Tehát, hogy az nem volt olyan nagyon rég, az valahogy nem olyan régen került oda, és már eltűnt, ugye ez például egy érdekes pillanata volt. De hát aztán ugye az 56-os forradalom lángja, mint ami egy nagyon fontos mementója volt, az alapvetően mindig a baloldal tudta azt csak megszeretni, leegyszerűsítem a dolgot, de hogy az például nem maradt ott meg, máshol, ha jól tudom, áll, és talán működik. És hát ott van ez az 56-os nagyon-nagyon izgalmas, meg nagyon sok jelentésű Vaskefe, hívjuk most így, nem tudom, hogy van-e más közkeletű elnevezése, és valóban picit ez ilyen se kiköpni, se lenyelni helyzetben van, mondtad, hogy körbeépült, ez is igaz, de el viszont nem vitték, tehát, hogy összességében, ha nézzük, egyrészt mi van ezzel a szoborral, el is érne megbeszélgetni, másrészt pedig ez a korszakváltáskor eltakarítani azokat, ami nekünk nem tetszik, és helyére ültetni másokat, ehhez nagyvonalúság kellene, vagy ez mindig így van? Mit gondolsz erről?
Változik szerintem, minden rendszer és korszakváltás más szerintem, tehát hogy attól függ, hogy milyen lendülettel
esnek neki
és mennyire akarják eltörölni mondjuk egy adott pillanatban az előző időszakot. Tehát mit tudom én, amikor a náci Németország megszűnik létezni, akkor hát ott kőkövön nem marad szint, de maradnak esztétikailag a nácikhoz köthető alkotások, de emlékművek nem maradnak, tehát hogy azok eltörlődnek.
Sőt, hát picit más, csak szerintem fogunk nem most ebben a műsorban, de más műsorban, ugye nyelvi szinten is ez megtörtént a náci Németország, és aztán a sztalinizmus után is.
Úgyhogy már magában a szoborpark gondolata is egy nagyvonalú gesztus volt, és azt gondolom, hogy egy jó gesztus volt. Én az egy problémám van, de hát ezt ugyanúgy a maga a vezető is pontosan látja ennek a szoborparknak, meg látta is mindig, hogy ennek egy nagyon komoly intézményi hátteret kellett volna adni, ennek múzeummá kellett volna igazából válnia, tehát, hogy legyen egy kontextusa, hogy aki oda megy, ne csak egy Disneylandet lásson, amiben...
Hát ez a szocialista szellem vasútja.
Így van, így van. Tehát, hogy egyébként a Tanú című filmben nagyon sok mindenben hibás, azt gondolom. Tehát azt hiszem, hogy ott azért is kerülhetett annak idején azért legalább részlegesen nyilvánosság elé ez a film, mert hogy valójában hát relativizálja és lekicsinyíti ezeknek a dolgoknak a súlyát.
Hát
tehát, hogy viccé válik. Viccé válik, és ezt tettük magunkévá. Tehát a bommók, a különböző kis vicces megfogalmazások, amik abban a filmben vannak, azokat magunkévá tettük, és kis félmosollyal tekintünk vissza mondjuk az 50-es évekre.
Hát nem egy ötödik pecsét típusú
mondfeldolgozás, nem. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugyanezt történt a szoborparkkal is.
Aminek ugye lett volna egy másik fázisa, ha jól
így
tudom,
van,
egy másik épülete.
Így van, egy múzeum. Tehát egy effektív, egy komoly múzeum.
Tehát csak a Disneyland rész jött létre.
Így van, és ez a problémám mondjuk a Terrorházával is, ami egy látványosság bizonyos tekintetben. És
Memento is viszont, mert az... helyileg stimmel.
Így van, viszont történetileg egy erős csúsztatás, de ez most nem témánk.
De emlékezett politika az is,
abszolút
hogy akkor
az emlékezett
mit?
Politika. Na most az 56-os emlékmű az egy különleges eset. Valószínűleg, ahogy a zsűrinek az egyik tagja is ezt megfogalmazta, utólag nem volt jó, hogy eredményt hirdettek.
Tehát na miért?
Mert nem érett meg rá a helyzet. Tehát olyan feszültségek voltak akkor még 56-tal kapcsolatban, hogy ma is vannak egyébként. Amik nem tették...
Ez az 50. évfordulóra?
Ez 2006-ban, igen. Uh-huh. Ami nem tette lehetővé azt a minimális konszenzust legalább, vagy azt a közeget, amiben a viták lefolyhattak volna.
Hát tehát, az összödi beszéd után vagyunk egy hónappal, akkor csak
igen,
jelzem.
Igen. Tehát nem csak az avatás, hanem már előtte is. Ugye ott voltak mindenféle politikai manőverek, amik ezt lehetetlenné tették már, hogy itt konszenzus szülessen. Minden esetre nem is ez a probléma már, mert ezen túl vagyunk, fölállt az emlékmű, ott volt, de nem küzdötte ki magának az emlékmű azt a pozíciót, hogy oda emberek elzarándokoljanak, hogy azt valódi emlékezeti pontnak tekintsék, ahol érdemes elgondolkodni, ahol másokat el lehet vinni, ahol a gyerekeket meg lehet sétáltatni, és azt mondani nekik, hogy nézd, itt ez annak és ennek és annak az emlékműve.
Azon gondolok, hogy mit tud tenni egy szegény emlékmű, azon kívül, hogy ott van.
Hát akkor nem olyan jó. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, mert az idővel nagyon rossz emlékművek is tudnak jóvá válni. Tehát, hogy egy idő után a közösség elkezdi elfogadni őket, és mondjuk besimulnak az emlékezetünkbe, és amit elsőre rettenetesnek tartottunk, az egyszer csak még kicsit nem figyelünk oda, és már szeretjük.
És ennek részévé válhat az is, hogy mondjuk gördeszkapájának használják, vagy graffitiz, tehát hogy az is egy befogadása a városrész, nem, látom, hogy nem örülsz neki.
Ugye ez volt ilyen
a Gellért térre gondolok én személyesen, ahol ugye, amikor megépült ez a Műszökőkút, vagy nem tudom micsoda, és akkor elfogadták, és egyszerűen használni kezdték.
Jó, hát annak se az esztétikai, se az építész, tehát semmilyen
jó, az célját
nehezen tudom követni, de mondjuk a berlini holokauszt emlékműnél
az nagyon
volt egy ilyen példa, ahol ugye...
A között is lehet járkálni, picit, mint
nem
a
nem csak járkálni, hanem rá lehet ugrálni. Tehát ezeken a sztéléken elkezdtek ugrálni az emberek, és akkor elég nagy probléma kerekedett ebből, sajtóban vita, hogy akkor hát mit csináljunk, állítsunk oda őröket, vagy mit csináljunk vele. És akkor a művész, aki készített, az építész, a Peter Eisenman azt mondta, hogy hát ez az élet. Tehát, hogy ha ez van, akkor ez van. Próbáljunk meg pedagógiailag valahogy hatni az emberekre, de olyan nincs, hogy oda én rendőrt állítok, hogy leszedje az embereket. Tehát, hogy ez kialakul valamilyen módon, az emberek egymást figyelmeztetik mondjuk, és azt mondják, hogy figyelj már oda, hát ez egy emlékmű, erről és erről szól, itt mondjuk áldozatokról, halottakról van szó, a te halottaid is lehetnek ezek. Tehát, hogy
közösség tulajdonképpen önfegyelmező, így és van, egymást fegyelmező módon.
És ebben vannak pedagógiai eszközök, hogyha erről van egy podcast, ha erről van egy a történelemkönyvben valami kis rész, ezek mind növelik, vagy emelik mondjuk a méltóságát. És ezt egy emlékmű körül, ez ki tud alakulni. Tehát mint ahogy kialakult például a cipők a Dunaparton körül. Tehát ugye Power Gyula és Jan Togánynak az alkotása ott a parlament előtt a Dunaparton, az kiküzdötte magának, az elején a kutya nem figyelt oda erre az emlékműre. Ma már turistáktól nehéz néha látni.
Tehát, és mi ez volt ez a folyamat? Ugye a cipők a Dunaparton, az sokszor negatív, vagy ha botrányok között is került szegény a hírek, vagy ellopták őket, és aztán most a disznólábak, sertéslábak ügyéről, ami egy antiszemita provokációnak tekinthető, az volt. Módon is hírekbe került, másfelől pedig valóban azt lehet látni, az ember ott az alsó rakparton elautózik, hogy egy intenzíven élő fontos pontja a városnak.
Igen, hát ez annyi, az emlékmű maga úgy tudja ezt kiküzdeni, hogy egyre bővül a kontextusa, egyre több embert szólít meg, azok az emberek egyre többször beszélnek róla egymás között, és mondjuk, hogy ha nem azt mondják ordibálva, hogy ezt ennek el kell innét tűnnie, hanem mondjuk csöndben emlékeznek ott a környékén, akkor az hatni fog, akár tudatalatt másokra, a közösség szélesebb köreire, úgy fogunk beszélni róla a családunknak, hogy na, az egy olyan emlékmű, ahova érdemes elvinni mondjuk a turistákat is, külföldi ismerőseinket.
Azt hiszem, hogy működik. Nem?
Működik, ezt igen, nem működésbe lép. Ez nem történt meg az 56-os emlékművel, tehát hiába volt ott az ideje, nem lépett működésbe. Szerintem már eleve sok problémája volt, tehát mondjuk, ha csak eszembe jut, amikor én a kisfiammal mentem oda, és hogy féltem, hogy beszorul a tüskék közé.
Be lehet szorulni.
Tehát, hogy ez nem nincs olyan jól kitalálva, mint a berlini holokauszt emlékműnél, aminek az egyik lényege az, hogy az ember egymaga tud a sztélék között magába fordulva,
gondolkodva. Nagyon eltérő méretűek, ugye?
Így van, tud sétálni. Tehát az kontemplációra, elmélkedésre alkalmat nyújtó dolog. Itt is egyébként a Dunaparti is erre alkalmas. Tehát, hogy és egyébként ez egy nagyon érdekes emlékmű sok szempontból, mert hogy valójában tudjuk, hogy ott történtek ezek a szörnyűséges
események.
Tehát
ez mementó is akkor, hogy
mementó,
a saját nőnékémet mondjam.
De a mai értelemben véve egy különös mementó, mert olyan emlékezeti hely, amiről már azt gondoljuk, hogy biztosan van róla fotónk. De nincs. Erről nincs fotó.
Az eseményekről.
Arról, hogy ott cipőket hagytak volna, hogy az embereket belelőtték a Dunába, erről jelenleg nincsen fotónk. Ez egy filmjelenet, tulajdonképpen Máriási Félixnek a Budapesti Tavasz című filmjében van ez a jelenet, meg egy csomó történetben rengeteg ember mesélte ezt el, tehát, hogy szóbeli.
Elbeszél, moral history, elbeszélésekben ez szerepel, de nincs képi emlék.
Ez is a szépsége ennek a műnek, az egyik, hogy egy olyan dolog, amiről nem tudom odarakni mellé a fotót, hanem ez maga az, ami igazolja önmagát. És ez nagyon szépen összekapcsolódik egyébként a Power Gyulának a pseudo elméletével, ami egy még a kortárs képzőművészethez is kapcsolja. De hát a Powernek ugye a legnagyobb gondolata, és ez az idővel meg a jövővel összefügg, hogy ezek vasból vannak. Tehát nem bronzból, nem végtelen időre tervezett dolgok, hanem ha kiönt a Duna, vagy nem önt ki, akkor is rozsdásodnak. Tehát 20-30 év múltán óhatatlanul fölvetődik a kérdés, ha elporladnak, mit csinálunk vele? Készítettünk-e újat, nem készítettünk-e újat?
És erre nincs terv, hagyaték, gondolat?
Jelenleg még van Powernek az egykori munkatársa, aki készíti, hogyha ellopják, hogyha valami történik, akkor elkészíti, de hát erre valamilyen megoldást fog.
Policy.
Kell majd találni, és ez a lényege az emlékműnek. A jövő találjon megoldást, vitatkozzon el róla, gondolkodjon el róla, akarunk-e még erre emlékezni, vagy már elfeledtük az egészet, mi történjen. Ez szerintem ennek az emlékműnek egy csodálatos és kivételes jelentőséget ad.
Kiváló végszó volt a rádiós verziónkra. Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Mély József művészettörténész volt a vendégem, Magyar Képzőművészet Egyetem docense, a Képzőművészet Elmélet tanszékvezetője. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk el, ugyanis az online podcast felületen még folytatjuk picit emlékezetpolitikáról és emlékművekről a beszélgetést Józseffel, akit ez mélyebben érdekel, jöjjön velünk tovább oda, de itt most elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.